Sok szeretettel köszöntök mindenkit az ima hétnek, Allianz ima hétnek a nyitó alkalmán. Álljunk fel és imádsággal folytassuk az Isten tiszteletet. Urunk Istenünk, köszönjük, hogy összejöhetünk most a Te nevedben ezen az estén, és az a vágyunk, hogy tudjunk hallani Téged, és a szívünkben tudjunk jól válaszolni. Köszönjük, hogy sok mindennel készültél erre a ma estére és erre az ima hétre. Köszönjük neked, Úr Jézus, hogy neked fontos az, hogy közösségben lehessünk veled, és valami különleges módon bennünk is kimunkálod azt, hogy akarjuk ezt a közösséget veled. Az egész életünkben, küldetésünkben, de talán ilyen módon is, amikor összejövünk, és szeretnénk rád hangolódni, megértsük azt, hogy miben akarsz bennünket egységben látni, és hogyan borulhatunk tiszta szívvel eléd imádságban, hódolatban, imádatban, alázatban. Hangold a mi szívünket, kérünk, és lelked által légy, kérünk, valóságosan jelen. Áld meg az énekeinket, imádságunkat, és a Te ígédet különösképpen hadd tudjon erővel az szólni, és minden üzenet, amely elhangzik, akár itt az Isten tisztelet keretén belül, vagy egy baráti testvéri köszöntésben, beszélgetésben. Köszönjük, hogy a legfontosabb része az alkalmunknak valóságra válhatott, hogy itt vagy közöttünk. Segíts, hogy hadd tudjuk ezt megtapasztalni. És köszönjük azt, hogy szeretsz bennünket, szeretett közösségben lehetünk együtt. Kérünk, légy mindazokkal, akik távol vannak, vagy valahol magányosan imádkoznak. Megimádkozunk azokért is, akik a közösségként összejönnek a világnak nagyon sok helyén, talán pont ezen az estén is, és ugyanúgy oda borulnak eléd. Köszönjük, hogy Te valami különös módon, egy olyan helyről, amiről nekünk nincsen betekintésünk, de látod az egész földkerekén, ahogy most sokan oda borulnak hozzád, és gyönyörködsz abban, amikor a Te néped, a nagy láthatatlan egyház egységben van, és keresik, utatja a Te akaratodat, kérjük a Te áldásodat, köszönjük azt, hogy erre számíthatunk. Amen. Foglaljon helyet a gyülekezet, és köszönjük szépen a Iklódi László testvértől, hadd legyen a Allianz Big Band elnevezést, amit adott ennek a kis zene csoportnak, alkalmi csoportnak, de valóban köszönjük a szolgálatot. A valakinek a kezében nem járt az Allianz imahétnek a programja, témája, megteheti, hogy még rákeres az allianz.hu oldalon, és ott az egész kis prospektus megtalálható. Ezt most távol legyen tőlem, hogy mind felolvasnám, de szeretném megemlíteni, ami talán a kis szólólapunkon is hirdetve volt, hogy ennek az imahétnek az lett a címe, hogy előre a nagy misszió parancs teljesítésére. Egy kicsit olyan lendületes, olyan katonás, talán olyan energiával teli ez a cím, mint akik szeretnénk valamit tenni az Istennek az országáért, és hát arra hangol bennünket az Úr, mi az, amit ő tesz, mi az, amit mi tehetünk. Egy rövid ige szakaszt is hadd olvassa köszöntésképpen, Róma levél 8. fejezet 14., 15., 16. verse, amely így szól: akiket Isten lelke vezérel, azok Isten fiai. Mert nem a szolgaság lelkét kaptátok, hogy ismét féljetek, hanem a fiúság lelkét kaptátok, aki által kiáltjuk, Abbá, Atya. Maga a lélek tesz bizonyságot a mi lelkünkkel együtt arról, hogy valóban Isten gyermekei vagyunk. Jó látni ezt a küldetést, hogy mi szeretnénk tenni valamit az Úrért, de maga a lélek az, aki teszi a bizonyságot és használ bennünket, meg néha csak elég, hogy megálljunk és engedjük, hogy ezek a találkozások létrejöjjenek az Istennek a munkája nyomán. Nagy örömmel, nagy várakozással vagyunk az egész együtt töltött időre, ugye ma, jövő hét szombaton, vasárnap szeretnénk együtt lenni, ha az Úr megsegít, és már a ma estére is várjuk az Úrnak az áldását. Azt beszéltük meg Ula Jenikő evangélikus lelkész asszonya, nővel, köszönöm, ritkán mutatjuk be egymást, Siklódi Lászlóval, vagy evangéliumi testvérközösségnek a kisvárosi lelkipásztorával, hogy a helyi lelkész házigazda, és a másik két lelkész pedig szolgál gyülekezeteinkben, így lehetünk most együtt. Énekeljük a következő éneket, Ébredj bizonyságtevő lélek, és Enikő fog először szót kapni, egy különleges szolgálata lesz, ezt majd ő elmondja, de várjuk azt is szeretettel, egy következő ének után pedig majd Iklódi Lászlónak a szolgálatot kérjük.
Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket. Lehet, hogy a testvérekben most az előbb olyan furcsa érzés támad, hogy hát nincs még vége az éneknek, még ne hagyjuk abba, benne vagyunk a lendületbe, és énekelni kellene tovább. Ha ez az érzés bennünk volt, akkor nagyon örülök neki, de akkor vigyük tovább ennek az üzenetét, hogy legyen bennünk ez az érzés akkor is, amikor a keresztény életünket éljük. Hogy ne álljunk meg csak úgy, hogy jó, hát valameddig eljutottunk, és akkor itt tartunk egy pihenőt, hanem hogyha az Isten lendületet ad valamiben, akkor menjünk tovább egészen addig, amíg Isten ebben a lendületben tovább akar minket mozdítani. Az hangzott el itt a bevezetőben, hogy az idei Allianz imahétnek az a mottója, hogy előre a nagy missziói parancs teljesítésére. És alcíme pedig az az, hogy a Lozanny nyilatkozat 50 éves évfordulója. Hadd kérdezzem meg mindjárt az elején, ki az, aki a jelenlévő közül tudja, hogy mi az a Lozanny nyilatkozat? Senki? Na akkor jó, hogy kértem a lelkész társakat, hogy szeretnék én erről egy kis bevezető előadást tartani, mert így lehet, hogy elsőre nagyon-nagyon furcsának és ijesztőnek hat. Lehet, hogyha a testvérek közül valaki találkozott a programmal, akkor mindjárt az volt benne, hogy de hát nekünk nem nyilatkozatokról kell itt együtt gondolkodni, meg beszélgetni, nekünk igékről, igehirdetéseket kell hallgatni, mert igazából minket azt tesz keresztényé, hogy Isten igéje megszólít minket és mozdít. Na, a Lozanny nyilatkozat tulajdonképpen ebben akar megerősíteni bennünket. A kiinduló pont az az, hogy mi volt az Úr Jézus szava a misszióval kapcsolatban. Azt hiszem, hogy ezt mindenki, aki bibliaolvasó, imádkozó, hívő ember fejből tudja, hogy az Úr Jézus a mennybe menetele előtt közvetlenül mit mondott a tanítványainak. Mit mondott a tanítványainak? Mondhatjuk együtt. Nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítványá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ugye Máté evangéliumának a 28. fejezetéből, nagyon az evangélium végéről van ez a bibliai idézet. No de, amikor azt mondta Jézus, hogy akkor parancs a misszió, akkor nem egyszerűen csak átadott egy parancsot, hanem ha valaki parancsot kap, mondjuk én nem voltam katona, meg nem is valószínű, hogy leszek, már a mostani generációból se biztosan, de ha valaki parancsot kap, akkor hogyan kell válaszolni egy parancsra, egy katonának? Hát úgy, hogy igenis. Nekem az jutott eszembe, Bogival pont múlt héten Görögszálláson szolgáltunk, ugye a mi gyülekezetünk, a kis-kisvárdai gyülekezet része, egy nagyobb gyülekezetnek a része, Nyírteleken és Görögszálláson is vannak testvéreink, és Görögszálláson cigány testvérek vannak az ottani gyülekezetben, és az ottani néni, aki a gyerekekkel foglalkozott, azt az éneket tanította meg a kis cigány gyerekeknek, hogy én nem vagyok gyalogos katona, mit tudom én, hadsereg, lovasa, egy csomó minden. Hát tüneményesek voltak a gyerekek, semmit nem tudtak megjegyezni ebből, hogy hol jön a katona, meg a mindenfélét mutogattak össze-vissza, de ahogy mentek, egy dolgot olyan egyszerre csináltak, hogy én csak ámultam. Mégpedig, amikor elérkeztek oda, hogy mi a válasz erre, hogy igenis, abban a pillanatban megálltak, és így vigyázva vágták magukat. És azt mondtam akkor ott a testvéreknek, hogy ha semmi más nem tanulunk el ezektől a gyerekektől, vagy mi se értünk sokkal több mindent abból, amit az Úr Jézus mond nekünk, de azt megértjük, hogy ha ő szól és mond valamit, akkor igenis, akkor a lényeget megértettük. És igazából nekem ez jutott most eszembe, amikor erre a mai előadásra készültem, hogy a missziói parancsot el lehet mondani aranymondásként, meg ilyen monoton módon, most bocsánat, hogy ezt mondom a testvérek, de elég lagymatagon tetszettek mondani velem. Tehát semmi erő nem volt benne, hogy nekünk ez égeti a szívünket, vagy mi akarunk valamit csinálni. Persze, tudjuk, elmondtuk, kipipálva, jó van, hátradőlünk. Na most a missziói parancs nem erről szól, hanem arról, hogy Jézus mond valamit, meg akarja érinteni a szíveket, ez parancs, és erre nekünk azt kell mondani, hogy igenis. Na de, amikor a tanítványok megkapták a missziói parancsot, azonnal indultak a misszióba?
Igen.
Nem. Nem azonnal. Bizony. Ők nem tudták, hogy pontosan mennyit kell várni, de azt meg az apostolok cselekedeteiről írott könyv első fejezetében olvassuk, hogy Jézus azt mondja nekik, hogy maradjatok Jeruzsálemben, és van egy ilyen mondata, Abcsel 1.8-ban, hogy ellenben erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek, és tanúim lesztek Júdeában, Samáriában, egészen a föld végső határáig. Tehát tulajdonképpen a misszióval kapcsolatban mit mond Jézus? Az, hogy ez parancs, de nem a saját fejed után kell menni, hanem amikor a Szentlélek betölti a szívedet, és mozdít téged, mert az Isten előkészíti a dolgokat, akkor kell indulni, és akkor kell engedelmeskedni. És én azt gondolom, hogy amikor misszióról és evangelizációról van szó, akár ezt mi, mint hívő emberek gondoljuk, akár úgy, mint gyülekezetek, vagy gyülekezeti csoportok, akik összefognak, akkor néhány dolgot nagyon fontos tisztázni. Attól, hogy én megtanultam az igéből azt, hogy nekem feladatom az evangélium hirdetése, az még nem jelenti azt, hogy ész nélkül kell mennem, és mindenkit fejbe verni az evangéliummal. Mert lehet, hogy ártok vele. Mert ha Isten nem készíti elő a helyzetet, ha Isten szent lelke bennem nem dolgozik, akkor nem fogom az embereket Krisztushoz közelebb segíteni, lehet, hogy el fogom ijeszteni őket, akár hosszú időre is. De ha viszont, és ez a másik oldala ennek a történetnek, ha viszont az Isten szent lelke kiárad, és engem is betölt, és készíti a helyzeteket, és én akkor azt mondom erre, nem azt, hogy igenis, hanem azt mondom, hogy nem megyek, mert ez most nekem nem fér bele az időmbe, mert ez nem kényelmes, mert ez áldozatokkal jár, mert nekem mások az elképzeléseim, lehet sorolni a kifogásokat bőségesen, akkor Isten ugyanúgy el fogja tudni végezni az ő munkáját, de én személy szerint, vagy az én gyülekezetem abból a munkából ki fog maradni. Tehát, hogy indulunk neki a missziónak? Hogyha Jézus szól, akkor igenis, de ugyanakkor figyelni a Szentlélek jelenlétére, hogy ő valóban ott és úgy indít-e engem, vagy indít-e minket. Na és ez ugye az igei bevezetője ennek a mostani témának. 20. századot hogy ismerjük történelemből? Világháborúknak az évszázada. És mi? Nagy ébredések időszaka. A misszió évszázadának is mondják egyébként a 20. századot. Tehát amellett, hogy rengeteg trauma történt a világtörténelemben, országok életében, emberek életében, rengeteg megpróbáltatással és veszteséggel jár a 20. század, ugyanakkor Isten elképesztő módon munkálkodott a 20. században. És két eseményt szeretnék most kiemelni, ami a misszió és az evangelizáció szempontjából nagyon fontos. Az egyik a század elején volt, 1910-ben Edinburgh-ban, ugye Skóciában található, tartották meg az első úgynevezett világ evangelizációs kongresszust. És ennek a kongresszusnak az volt az oka, hogy egyáltalán összehívták, hogy megjelent egy könyv, egy bizonyos John Mott-nak a könyve, aminek az volt a címe, hogy a világ evangelizálása ebben a nemzedékben. És ennek a könyvnek olyan hatása volt nagyon-nagyon sok ember életére, hogy missziós utak indultak különböző tájaira a világnak, bibliafordítások készültek olyan nyelvekre, amiken még nem volt elérhető a Szentírás, tehát hogy így valami nagyon megmozdult ott ennek hatására. Nem ez az illető volt a nagy ágyú, aki elindította a dolgokat. Isten szent lelke volt a nagy ágyú, aki elindította, de fölhasználta ezt az embert, az ő könyvét, megszólított embereket, és mozgásba lendült gyakorlatilag nagyon sok keresztény ember, meg nagyon sok evangéliumi közösség. És aztán a másik nagy esemény, és itt érkezünk meg tulajdonképpen már a Lausanne nyilatkozathoz, az pedig 1974-ben volt, tehát pont 50 évvel ezelőtt, Svájcban, Lausanne városában, ami a Genfi tó partján található, amit pedig azt is úgymond első lausanni világevangelizációs kongresszus volt tulajdonképpen. Tudja valaki, hogy kinek a kezdeményezésére hívták ezt össze? Ki volt Billy Graham? Ki volt a 20. század egyik legnagyobb hatású evangélistája? Billy Graham. Ki volt a másik legnagyobb hatású? John Stott, akinek ugye szintén könyve is jelent meg, ugye az igehirdetés megújításával kapcsolatban. Ez a két, hát mondanák nagy ágyúnak, de a Szentlélek volt a nagy ágyú, csak őket használta fel ebben. Ez a két ember mozdította meg akkor nagyon sok embernek a szívét, és Billy Graham kezdeményezte, hogy jöjjön össze ez a kongresszus. Utána néztem, hogy ott azon az első kongresszuson 1974-ben 2500 résztvevője volt ennek a világevangelizációs kongresszusnak. 150 nemzetből érkeztek ezek az emberek, 130 felekezetet vagy egyházat képviseltek, hatalmas számok, és ami nyilatkozatot a végén megfogalmazta, aminek egyébként a szövegét John Stott fogalmazta meg nagy részében, az 2300-an aláírták. Tehát ez egy óriási tömeg, aki mi mögötte volt ennek a nyilatkozatnak. És ugye mi volt ennek a fő mottója? Billy Grahamet is mi mozgatta, meg egyáltalán ezt a kongresszust? Az, hogy a teljes evangéliumot kell hirdetni az egész világnak és az egész egyház által. És itt mindegyik rész fontos. A teljes evangélium az egész világra és az egész világ által kell, hogy eljusson. Mert ott van rengeteg ember, aki nem ismeri Krisztust, akinek pusztulásra van ítélve az élete, és az az egyház bűne, és itt most nem csak az egyház, ilyen megfoghatatlan, hanem azoknak a hívő embereknek, evangéliumi keresztényeknek, akik vallják azt, hogy nekik mennyire fontos az Úr Jézus, az ő bűnük az, hogy nem indulnak el, és ott maradnak pusztulásra ítélve ugyanazok az emberek. Tehát, hogy ez fogalmazó, és ez feszítette őket akkor ott a lozani konferencián. És akkor megfogalmazták ezt a hitvallást 15 pontban, angol nyelven született meg eredetileg, azóta több mint 20 nyelvre lefordították. Én most kinyomtattam a testvéreknek, ha valakit érdekel, akkor a magyar nyelvű fordítás az itt van, szívesen oda is adom, bele lehet nézni, illetve az jutott eszembe így a készülés során, hogy meg szoktuk osztani sokszor a hangfelvételt, meg egyebeket, hogy én el fogom küldeni ennek a linkjét, hogyha valaki szeretne ebben jobban utána olvasni, akkor lehet, hogy Isten valakit közülünk pont ezen a nyilatkozaton keresztül szeretne megszólítani. Viszont ebből a nyilatkozatból néhány dolgot szeretnék itt a testvérekkel megosztani. Az eleje, a bevezetés, azt egy az egybe szeretném felolvasni. Tehát ennek a 50 évvel ezelőtt, ezen az első világevangelizációs kongresszuson született Lozan nyilatkozatnak a következő a bevezetése. Mi Jézus Krisztus egyházának több mint 150 nemzetből való tagjai, a lozanni nemzetközi világevangelizációs kongresszus résztvevői magasztaljuk Istent a hatalmas üdvösségért, és örvendezünk abban a közösségben, amelyben ő részesített bennünket magával és egymással. Az, ahogy Isten e jelenlegi korban cselekszik, mélyen érint bennünket. A kudarcainkon keresztül bűnbánatra indít, és arra hív, hogy az evangelizáció befejezetlen feladatát újra magunkénak érezve folytassuk azt. Tehát bűnvallás, hogy mit rontottunk el és mit mulasztottunk, és az elkötelezettség, hogy induljunk, hogyha az Isten mozdítani akar. Hisszük, hogy az evangélium valóban jó hír Istentől az egész világ számára. Nem lehet, hogy sokszor a keresztények azért nem indulnak el, mert igazából nem hiszik, hogy ez a jó hír valóban az egész világnak szól? Azt hiszük, hogy ez nekünk szól, mi jól el vagyunk vele. Hisszük-e azt, hogy tényleg az egész világnak jó hír az, ami az evangéliumban Jézus Krisztus által megfogalmazódott és testet öltött? Kegyelme arra sarkal minket, hogy Krisztusnak engedelmeskedve hirdessük az üdvösség útját az egész emberiségnek, és minden népet az ő tanítványává tegyünk. Ezért most szeretnénk megerősíteni hitünket és elhatározásunkat, valamint nyilvánossá tenni eme elköteleződésünket. Ez a bevezetője ennek a lozan nyilatkozatnak. És akkor 15 pontból áll ez a nyilatkozat, körülbelül ilyen hosszúságúak ezek a pontok, ezekből egy-egy gondolatot szeretnék kiemelni. Az első pont, hogy mi Istennek a célja. Az, hogy kihívta az ő népét ebből a világból, ugye a kihívottak gyülekezete, az egyház, de ugyanakkor vissza is küldte őket a világba azért, hogy királyságát terjesszék, Krisztus testét építsék, és az ő nevét dicsőítsék. Ez Istennek a célja, és ezért van szükség misszióra és evangelizációra. Második pont. A Szentírás tekintélye az, ami vitán felül kell, hogy álljon, mielőtt az ember elindul és megszólít embereket. Az egyetlen tévedhetetlen mérce az a Szentírás, az Isten kijelentett igéje, ami képes az üdvösség célját beteljesíteni. Harmadik, Jézus egyedülálló és egyetemes volta. Nincs más név, aki által üdvözülhetnénk. Negyedik, az evangelizáció természete, hogy Krisztust kell hirdetnünk, hogy hozzámenjenek az emberek, és hogyha Krisztusra találtak, és Krisztust befogadták az életükbe, akkor megbékélhetnek az Istennel. Az ötödik, a keresztények szociális felelőssége, az evangelizáció és a szociális felelősségvállalás egyformán fontos. Nálunk az én elődöm, a Győrfi Misi bácsi fogalmazta meg sokszor, pont ugyanezt, ami itt van, hogy ha csak az egyiket tesszük, csak evangéliumot hirdetünk, de nem fordulunk oda a bajban lévőhöz, akkor az bűn. De akkor is, hogyha csak a bajban lévővel foglalkozunk, de az evangéliumot nem hirdetjük, az Isten számon fogja kérni rajtunk ezt a mulasztást. Ez a fajta lelkület az, ami itt az evangelizációnál szintén nagyon fontos. Hatodik, egyház és evangelizáció elengedhetetlen, hogy kilépjünk az egyházi elszigeteltségből. Nagyon jól el vagyunk a templom falak mögött, nagyon kényelmesen. Ez nem a nyilatkozatban van, egy egykori püspökön mondta mindig, hogy jól el vagyunk és szagoljuk egymás birka szagát. De nekünk nem az a dolgunk, hogy jól el legyünk a falak között, hanem hogy kilépjünk, és hogy minél többen tényleg Krisztus közelébe kerüljenek, és az már csak másodlagos, hogy egy templom falain belül jussanak. A lényeg az, hogy Krisztus megismerjék. Hetedik, együttműködés az evangelizációban. Az egység hiánya alássa az evangélium hirdetést. És itt az egység, az nem azt jelenti, hogy boldog-boldogtalannal össze kell fogni, mert az egy hamis, rossz irányba tartó egység. Azokkal, akikkel biblikus alapon, ugyanazon az alapon állunk, és azért, ha megnézzük a kereszténységet, elég sok olyan közösség, felekezet van az evangéliumi kereszténységben, ahol vannak különbségek közöttünk teológiailag, de ugyanazon a biblikus alapon állunk, és nekünk egységben kell lenni, mert különben hiába végzi egyik vagy másik felekezet a maga missziói szolgálatát, erőtlenné fog válni, mert kioltja egyik a másikat. Aztán a nyolcadik, az egyházak összefogása az evangelizációban, és ez két irányú. Egyrészt az itt élők felé, akikkel megosztjuk a mindennapi életünket, és a távoli vidékek felé is, tehát kül- és belmisszió egyaránt. Aztán a kilencedik, az evangelizáció feladatának sürgőssége. Az emberiség kétharmada, ezt fogalmazták meg a Lausanne nyilatkozat írása idején, még nem tud, nem tudott Krisztusról. Tehát nem az, hogy nem hallott egy, hanem hogy nincs köze Krisztushoz. Ez óriási, óriási szám. Kétharmada az emberiségnek, most se hiszem, hogy túl sokkal, vagy hát valamennyivel lehet, hogy jobb a százalékos arány, de nem az, hogy hallott Krisztusról, hanem hogy Krisztus megváltott gyermeke, tehát hogy él abból a hitből, amit Krisztus hozott. Az emberek nagy része nem így teszi. Ez óriási szám. Aztán a tízes, evangelizáció és kultúra. Krisztusban gyökerező, de kultúrához kötődő gyülekezetek vannak. Nem lehet figyelmen kívül hagyni azt a kultúrát, amiben élünk. És ez igaz akár országon belül is. Én is ugye az ország más részéből jöttem ide, látom a kulturális különbségeket, nyilván figyelembe kell ezeket venni, pláne ha más országokba mennek misszionáriusok, nyilván figyelembe kell venni, de úgy, hogy a kultúra nehogy az evangélium rovására menjen, hanem abban a beágyazottságban tudjon az Isten igéje élő módon megszólalni. Aztán 11. képzés és gyülekezetvezetés, hatékony képzés kell lelkészeknek is és laikusoknak is. Tehát, hogy tényleg ismeretekkel is fel legyünk fegyverkezve, vértezve, hogy ismerjük az Isten igéjét alaposan, és azokat a teológiai összefüggéseket, súlypontokat, amik ahhoz fontosak, hogy meg tudjuk szólítani az embereket. A 12. szellemi hadviselés. Nagyon fontos tudatában lenni annak, hogy a gonosz meg akarja akadályozni azt, hogy az evangélium eljusson az emberekhez. Hát, hogy ma mennyi akadállyal találkoztunk, az elképesztő volt. Már nem is számoltam egy idő után, hogy mi jön még, de bennem már tegnap este az volt, hogy tudom, hogy az Isten óriási áldásokat készít erre a mai napra, úgyhogy abszolút nem lepődtem meg rajta. Mert hogy a gonosz kívülről is támad, de nagyon sokszor belül az egyházban is támad. Lehet, hogy csak ilyen szerencsétlen dolgokon keresztül, de testvérek, olyan is van, hogy egyházon belül lévő egyháztagokon keresztül akarja a gonosz kiírtani, vagy meggyengíteni az evangéliumnak az erejét. Ami viszont borzasztó, lehet szörnyűködni, de tudomásul kenni, hogy van ilyen. És hogy ezt fel kell ismerni, és ellene kell állni, és látni kell azt, hogy most itt az Isten ügye, akkor csorbát fog szenvedni, ha mi itt most megadjuk magunkat. 13-as, szabadság és üldöztetés. Kell imádkozni a kormányzatokért, hogy legyen olyan környezet körülöttünk, ahol szabadon hirdethetjük az evangéliumot. De vannak olyan országok, és lehet, hogy nálunk is lesz ilyen helyzet, amikor nem lehet az evangéliumot szabadon hirdetni, mert életveszélyt jelent az, hogyha valaki vállalja Krisztust. Akkor ezért is imádkozni kell, és ebbe is bele kell állni. 14. a Szentlélek ereje. Ugye ezzel kezdtem, hogy a Szentlélek a központi figura ebben a történetben. Ő tesz bizonyságot nekünk a Krisztusról, és ő az, aki végzi a missziót, mi csak az ő eszközei vagyunk. És a 15. Krisztus eljövetele, reménységgel tekintünk Krisztus eljövetelére, és odaszánjuk magunkat a szolgálatra. Tehát ez a 15 pont, ami 50 éve a Lozan nyilatkozatban megfogalmaztak, pontonként körülbelül ekkora szövegben. A zárása ennek a nyilatkozatnak így hangzik, itt is az egészet szeretném felolvasni, a kötelezettségvállalás. Hitünk és elhatározásunk fényében ünnepélyesen megfogadjuk Isten és egymás előtt, hogy együtt fogunk imádkozni, gondolkozni és dolgozni az egész világ evangelizálásáért. Felhívunk mindenkit, hogy csatlakozzon hozzánk. Isten legyen segítségünkre az ő kegyelmével, az ő dicsőségére, hogy hűségesek tudjunk maradni a fogadalmunkhoz. Amen. Halleluja. Tehát ezzel zárul a Lozan nyilatkozat, amit 50 évvel ezelőtt fogalmaztak meg. És akkor néhány dátum. Ugye ez volt az első világevangelizációs kongresszus ebben a mozgalomban. A következő 1989-ben Manilában volt, a Fülöp-szigeteken. Aztán a harmadik 2010-ben Fokvárosban, Dél-Afrikában. A negyedik pedig most lesz ebben az évben, Szöulban, Dél-Koreában. És ami miatt én kértem a lelkész társakat, hogy szeretnék szólni, az az, hogy a Fokvárosi konferencián én ott voltam. És ez egy elképesztő élmény volt számomra. És amikor megjelent a felhívása ennek az imahétnek először, nekem hirtelen le se esett, hogy miről van szó, csak így magamban, hogy na, csoda, vigyél, nyilatkozat, mély nem ígéről lesz szó. És utána, hogy de buta vagyok. Hát ez az a szervezet, amiben nekem részem volt, és én hosszú éveken keresztül, ahányszor eszembe jutott ez a fokvárosi élmény, mindig az volt bennem, hogy valahogy én nem is tudom, hogy csöppentem oda, hiszen nekem annyira nem volt közöm ehhez. Jó rádiómisszióban benne voltam, de azért az nem olyan nagy világmisszió, utána meg teljes mértékben gyülekezeti szolgálatba álltam, ugye ez csak ennyi, hogy engem az Isten fel akart frissíteni és megerősíteni, és most értettem meg azt, hogy Isten tizenakárhány évvel ezelőtt elvisz egy olyan helyzetbe, ahol egy csomó mindennel felvértezett, amit aztán később a következő szolgálati helyemen tudok hasznosítani. És én nekem meggyőződésem az, hogy nem azért kell ma erről beszélnünk, hogy ismereteket szerezzünk arról, hogy mi történt egykor, hanem azért, hogy tüzet fogjunk. Hogy az, amit az Isten végez, meg végzett, az minket is megelevenítsen, és aztán induljunk el azok felé, akikhez mennünk kell. Na szóval 2010. október 18 és 25-e között volt ez a harmadik Lozán világevangelizációs kongresszus, Fokvárosban, Dél-Afrikában. Azért ezt a helyszínt választották, mert a keresztények háromnegyede a déli féltekén él. És azon az alkalmon a számok a következők voltak, 4200 résztvevő volt, evangelizációs és missziós vezető, 197 országból, 900 segítő, és ezen kívül még napi eggyel nagyon sokan becsatlakoztak. Magyarországról 15-en vettünk részt, az Evangéliumi Alliansznak a keretében mentek a legtöbben, amihez nekem igazából akkor nem volt közöm, a főnökömnek Szeverényi, illetve akkor már nem is volt főnököm, hanem előtte, ő volt benne az evangéliumi aliaszba, és rajta keresztül csöppentem én bele ebbe a csapatba. Néhány nevet mondok, hogy tudjuk, hogy kik voltak ott. Ugye Szeverényi János, ő az evangélikus egyház országos missziói lelkésze, Mészáros Kálmán a baptista egyházelnök volt, azt hiszem, akkor, akkor Kovács Géza és Ildikó, ők is a baptista gyülekezet, vagy a egyháznak nagy misszionáriusai, Pataki Albert a pünkösdi egyháznak a vezetője, Dani Eszter, aki a cigány missziót végezte Nagy Elánnal, itt Kárpátalján akkor, Szabó Dani bácsi, aki református, talán nem lelkész, de lelkész? Legidősebb valaki, de a legenergikusabb volt közöttünk, valami elképesztő, hogy neki is mekkora tűz ég a szívében. Szuhánszki Gábor, ő metodista, meg Bukoszki Ákos, aki pedig a... Ő is baptista, ő ugye tolmácsa volt a párzani evangelizációknak, meg voltak még, csak úgy mi voltunk úgy jobban együtt. Na és akkor néhány személyes élmény, képeket is egyébként hoztam, ezeket csak így pillancsunk rá a képekre, lapozhatunk a következőre. Óriási élmény volt a dicsőítések. Ez a hölgy, fogalmam sincs, hogy hívták, ő énekelte azt az éneket, aminek az volt a visszatérő sora, hogy az Isten mozgásban van. És én ezt a mondatot elhoztam onnan. Nem emlékszem az énekre, semmi másra, de azóta annyiszor eszembe jutott, amikor így benne vagyok dolgokba, és felismerem azt, hogy az Isten mozgásban van, hogy ez micsoda kegyelem. Hogy ennek részesei, meg szemtanúi lehetünk. Akkor imádságok voltak, rengeteg ima, állandóan ima közösségek alakultak, nagyon sok előadás, bizonyságtétel, beszámoló hangzott el, közös megbeszélések, például volt egy ilyen jelenet, egy palesztin meg egy zsidó keresztény álltak ki, és egy ilyen performanszal jelezték, hogy a fegyvert letenni és megbékélni csak Krisztusban lehet. Ha nem Krisztus, akkor sose békülnek meg ezek a felek. Ja, itt ez az alsó kép, ezt azért tettem be, Dani bácsi állott és előadást tart, hajnali 3-kor a dubai repülőtéren, hogy akkor egyeztessük, hogy akkor az evangéliumi álláspontunk mi lesz. Tudjuk, hogy Dani bácsi, meghaltunk, olyan fáradtak vagyunk. Nem, hát azt nem lehet, ki kell használni az időt. Itt úgyse tudunk aludni. Szóval, hogy valami elképesztő, hogy, és nekem mindig ez a tehát, hogy annyiszor kapok ilyen visszajelzéseket, hogy valaki valamire nemet mond, mert én öreg vagyok, én fáradt vagyok, én elfoglalt vagyok, én túl fiatal vagyok, én ezer kifogás van, és akkor eszembe jut Dani bácsi, akinek sose volt kifogása, hanem azt mondta, hogy gyerekek, gyerünk, azt csináljuk. Akkor a következő dián is kivittek minket konkrétan missziós helyekre. A jobb felsőt azt azért tettem be, mert az egy olyan misszióba volt, ahol hajléktalanok élete állt helyre. És ezek a hát csarapás emberek, mert rossz rájuk nézni, ezek olyan egykori hajléktalanok, akik most állt helyre az életük. És ők elénekelték nekünk az Amazing Grace kezdetű éneket. Ezt mondtam nektek, amikor készültetek, hogy van benne egy olyan sor, hogy az Úr megmentett engem, mint roncsot. Hát potyogtak a könnyeink, mert láttuk ezeket a roncsokat úgy, hogy helyreállította őket az Isten. Vagy egy árvaházban, nekem ez volt az első ilyen élményem. Korábban ugye a mi hagyományunkban, hogy odalépünk és kézrátétellel imádkozunk, ez nem volt annyira természetes, de amit ott megosztottak a nővérek a gyerekekkel kapcsolatban, ez volt bennünk, hogy imádkozzunk, értetek. Meg egy csomó ugye, lábmosás is volt, meg orvosi vizsgálatok, és nem tudom, van még kép? Ja, az utolsó. Akkor egy-két személyes élmény, bocsánat, ha hosszú voltam, de egy-két személyes élményt még a végére. Ami még nagyon megfogott minket, egyébként azt is kinyomtattam, ha valaki szeretne belenézni, és elküldöm majd, Szeverényi János írt egy nagyon jó összefoglalót erről a kongresszusról személyes élményekkel, azt is érdemes egyébként megnézni. Az egyik, ami mindenkit nagyon megfogott, egy észak-koreai lány kiált bizonyságot tenni. Ugye náluk életveszélyes kereszténynek lenni. És elmondta azt, ilyen törékeny, gyenge hangú lány, nem lehetett ugye fényképeket készíteni, mert ugye hát az neki egyenlő lett volna a halálos ítélettel. Elmondta azt, hogy az ő apukája a diktátornak volt az embere. kegyvesztett lett, ezért elmenekült az országból Kínába, ahol valahol összeakadt keresztényekkel és megtért. És utána azt az elhívást kapta, hogy visszament Észak-Koreába evangelizálni, elkapták, börtönbe vetették, de kiszabadult. Akkor ugye újra elment Kínába, és utána újra visszaküldte az Úr őt Észak-Koreába, és azóta eltűnt. És elcsuklott a lánynak a hangja, hogy biztos, hogy már nem él, de hogy az apukájának ez volt a fontosabb, hogy de a népének vinni az evangéliumot. És ami a slusszpoén volt ennél a lánynál, hogy azt mondta, hogy ő diplomáciát tanul most jelen pillanatban, egyetemista, nem is tudom, Kínába vagy Dél-Koreába, szóval nem Észak-Koreába, és hogy ő diplomata akar lenni, és úgy visszamenni Észak-Koreába, mert őt is feszíti azt, hogy vinni kell az evangéliumot az övéinek. És ezzel tulajdonképpen az életével játszik. De ahogy erről ott beszélt, tehát mi a magunk is kényelmes életében, még ha reggel föl kell kelni egy órával előbb, azt is micsoda áldozatnak érezzük, hát ő nekik ez más. Vagy a másik, hogy milyen támadások voltak ott a kongresszus alatt. Támadás érte az informatikai rendszert, ami azért elég komoly rendszer volt, majdnem összeomlott minden, de amikor érzékelték, hogy próbálnak behatolni hackerek, azonnal leállt a programtestvérek, imádkozzatok, hogy Isten ne engedje, hogy itt most összeomlott, mert azért az visszavetette volna a programot, és nem tudtak betörni, tehát hogy megmaradt a... Volt olyan palesztin vezető, aki ezt is bemondták ott program közben, hogy meg kellett szakítani a részvételét, mert fölrobbantották otthon az imaházat, és ezért fölült az első repülőre, mert haza kell mennie a gyülekezetéhez. Na most mi kis kényelmes nyugati keresztények meg beresztjük a fenekünket sokszor, és bólogatunk egy evangelizáción, hogy ja igen, hát igen, menni kell, és hát van különbség. Meg aztán még egy ehhez, a kínai delegáció, az viszont nem tudott kijönni. 200 fős kínai csoport regisztrált, befizette a részvételi díjat, minden, de nem kapta meg a kiutazási engedélyt a kormánytól. Ott ragadtak a hazájukban, de folyamatosan kapcsolatban voltak a szervezőkkel, folyamatosan imádságban hordozták az alkalmat, és ez még hagyjám. Attól a 200 embertől, pusztán a 200 embertől a konferencia támogatására nagyobb összeg érkezett be pénzben, mint egész Európából együttvéve. És azt mondták, és ezt is bemondták a nagy színpadon, hogy nekünk nehogy bárki pénzt küldjön támogatásként, mert a nyugati egyházaknak ez lett a veszte, hogy eladták magukat, és a pénz okozta a vesztüket, nekünk megvan mindenünk, amire szükségünk van. És még az is, az már nem a kínaiakhoz, hanem még ami ott elhangzott, két dolgot írtam fel magamnak. Az egyik, hogy a világevangelizáció legnagyobb akadálya micsoda. Tudja valaki, hogy mi? A hívők bálványimádása. Mégpedig az, hogy a hatalmat imádják, már nem a politikai hatalmat, hanem személyes hatalomra törekednek, a büszkeség, ami a hívőkben benne van, a szabadelvűség, a sikerhajhászás és a jólét. És hogy radikális visszatérésre van szükség, és ha meg akarjuk változtatni a világot, akkor azt a mi szívünkben kell elkezdeni. És zárásként pedig elmondtak egy történetet, ezt is most megtaláltam a jegyzeteimben, hogy állítólag a Jóreménység foknál, ami ugye ott Dél-Afrika partjainál a legdélebbi pont a tengernél, a Jóreménység foknál volt egy régi világító torony. És annak ellenére, hogy volt ott egy világító torony, annál a partszakasznál rengeteg hajó szenvedett hajótörést, és rengeteg tragédia történt. És nem tudták, hogy miért. De hát ott van a világító torony akkor, tehát nem lehet. Mire rájöttek arra, hogy a világító tornyot tiszta időben kiválóan lehet látni a tengerről. De viharban nem lehet látni. És ezért futottak zátonyra hajók, mert teljesen nyugodtak voltak, hogy van világító torony, de a világító torony nem töltötte be a küldetését. És hogy jaj annak a kereszténységnek, amelyik ilyen, mint ez a világító torony, hogy tiszta időben világít, és mindenki azt hiszi, hogy hát ott van, tehát bajban majd fogjuk látni, de amikor igazán vihar van, akkor viszont nem látható és nem világít. Mert akkor ott életek múlnak rajta. És hogy Isten azt szeretné, és én hiszem azt, hogy most ez az évforduló nem egyszerűen ilyen ismeretterjesztés, hanem Isten ébreszteni szeretne bennünket, hogy legyünk jó világító tornyok, és töltsük be a küldetésünket, ne csak külön-külön, hanem együtt is, hogy tényleg életek változzanak meg. Amit magammal hoztam, tehát egyrészt ez a nyilatkozat, amit kinyomtattam, Szeverényi Jánosnak a cikke, én egy pár saját beszámolómat is megtaláltam, illetve ezt a kiadványt is, amit ott adtak ki, ebben egyébként benne van Billy Grahamnek a levele is, meg John Stottnak a levele is, amit a kongresszushoz írtak. Ők akkor már nagyon idősek voltak, úgyhogy nem tudtak jelen lenni, de az üzenetüket megfogalmazták. Ha valakit ez érdekel, akkor szívesen akár kölcsön is adom, úgyhogy legközelebbre hozza vissza, mert azért nekem ez érték, szeretném eltenni. És akkor zárásként pedig olvassuk fel együtt ezt, ami a Lozan nyilatkozatnak a záró bekezdésében van. Megfogadjuk Isten és egymás előtt, hogy együtt fogunk imádkozni, gondolkozni és dolgozni az egész világ evangelizálásáért. Isten legyen segítségünkre az ő kegyelmével, az ő dicsőségére, hogy hűségesek tudjunk maradni a fogadalmunkhoz. Amen, halleluja. És ne felejtsük el, igenis. Az az egyetlen helyes válasz a parancsra. És akkor énekeljük a megkezdett éneknek, álljunk is fel, talán az is jó lenne, a megkezdett ének 3. és 4. versét.
Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Ez van kijelölve a ma esti első igei üzenet mondataként. Már hallottuk, olvastuk is, és azt hiszem, hogy nem csak most hallottuk és most olvastuk, hanem már nagyon sokszor. Nyíregyházi gyülekezetben nőttem föl, és ott a lelkipásztor ilyenkor mindig azt mondta, hogy ha valami nagyon gyakran hallott mondat áll előttünk, vagy történet az igéből, akkor ne kapcsoljuk ki az értelmünket, mert hajlamosak vagyunk arra, amit itt Enikő is mondott, már igen, tudjuk, ismerjük, már sokszor mondta a lelkész bácsi, meg mi magunk is olvastuk, de igazából hát nem tudunk vele mit kezdeni, nem vagyunk mi erre alkalmasak. Szóval ne kapcsoljuk ki az értelmünket, se a szívünket, hanem akkor gondoljunk bele, hogy mit is jelent ez. Egy nagyon rövid időre visszatérnék oda, amit Enikő mondott, hogy a program összeállítói ezt a mondatot határozták meg, hogy ez legyen a ma estének, hogy előre az evangelizálás útján, vagy hogy is van, előre a missziói parancs teljesítésére. És arra gondoltam, hogy azok, akik összeállították a programot, valószínűleg nem ismerik a kisvárdaiakat. Hanem ezt csak úgy általánosságban írták, tehát mindenkinek szüksége van erre a katonás felszólításra, amit itt mondott ennek, hogy parancs, ez mert így is hívjuk, hogy missziói parancs, hát nekünk is szükségünk van rá, bizonyára, hogy nem jött ide senki Kisvárdára, és nem kémlelte ki a baptista gyülekezetet, meg a testvérközösséget, meg az evangélikus gyülekezetet, vagy bárki, aki ma este eljött, nem tudakozódott felőlünk, hogy ezek a kisvárdai keresztények, ezek teljesítik a missziói parancsot, hanem úgy általánosságban megírták, mert erre mindenkor mindenkinek szüksége van. Hogy ezt, ha ismerjük, akkor még egyszer elismételjük, ha tudjuk, akkor felelevenítsük, hogy ez a mi nagy feladatunk, ez az, amit ránk bízott az Úr Jézus. Hát én csak nagyon röviden két dolgot szeretnék kiemelni ebből a mondatból, ami nekem friss volt, remélem nektek is, önöknek is friss lesz ez az üzenet, amit még eddig én nem figyeltem meg, nem voltam elég figyelmes ige olvasó vagy ige hirdető, hogy Jézus ezt a tanítványainak mondja. Tehát nem csak úgy belemondja ott, mint például a hegyi beszéd idején, ahol sok ezer ember hallgatta, vagy a kenyérszaporítás után, ahol szintén sok ezer ember volt, hanem az, hogy menjetek el is, tegyetek tanítványokká másokat, azt a tanítványoknak mondta. Ez nem olyan új felfedezés, azt hiszem, hiszen benne van a Szent Szövegben, de most nekem ez azért volt új, mert hogy ez a mondat fogalmazódott meg bennem, hogy a tanítványok tudnak másokat is tanítványá tenni. Ez egy nagyon komoly feladat, és azt tudja megtenni, aki erre meg lett tanítva, ki lett képezve. Bibliai példa jutott eszembe, hogy Saulus, akiből később lett ugye Paulus, Pál, ugye elmondja egyik bizonyság tételében, hogy ő Gamálielnél tanult. És bár azt is elmondja, hogy amit ő eddig tudott, és amikor Jézus megismerte, az addigi ismeretei olyan semminek tűntek, sőt, ugye azt is mondta, hogy kárnak és szemétnek ítélek mindent azóta, hogy megismertem Jézus Krisztust. De én azt gondolom, hogy nem azt a tudást ítélte kárnak és szemétnek, amit őt segítette abban, hogy hirdesse az evangéliumot, hanem olyan dolgokat, amelyek ebben nem voltak hasznára. Esetleg visszavetették, vagy hát feleslegessé váltak ebben a missziói szolgálatban. De aztán nem csak Pál, hanem térjünk vissza az Úr Jézushoz és a tanítványaihoz. Azt is tudjuk, hogy Jézus kiválasztott 12 tanítványt, akiről azt mondta, hogy nem vesztette el közülük senkit, sem csak egy valakit, aki nem akart megmaradni ebben a tanítványi körben. Így jellemzi az ige, hogy a veszedelemnek fia. Tehát Jézus, akiket kiválasztott, azt mindvégig megtartotta. És ezek a tanítványok, a nevükben is benne van, az akkori zsidó szokások szerint Jézussal feküdtek, vele keltek. Nem olyan klasszikus iskola volt akkoriban, mint most, hogy beiratkozunk valahova és eljárunk, mint például én, amikor a lelkészképzőbe jártam, akkor két hetente utaztunk Budapestre, és ott eltöltöttünk két napot, és legtöbbször, mivel munka mellett végeztük ezt az iskolát, legtöbbször a vonaton vettük elő a tankönyveket, és ott próbáltuk behozni ezt a kéthetes lemaradást, amit otthon felhalmoztunk, mert hát mindnyájunknak volt már munkahelye és családja, meg hát egy kicsit lusták is voltunk, és csak ott vettük elő, és volt olyan tanár, aki ezt meg is állapította, és azt mondta, hogy látszik, hogy csak a vonaton tetszettek tanulni. Meg olyan is volt, amikor valakinek elkérte a füzetét, és azt mondta, hogy úgy látom, ezt az otthon lévő gyerekek is lapozgatták, mert hogy ugye össze volt gyűrve, vagy voltak rajta ételfoltok, és akkor így arra próbált bennünket rávezetni ez a tanár, hogy tanítványnak lenni, lelkész tanítványnak lenni, az azért tanulással jár. Bármennyire hisszük azt, és sokszor valljuk, hogy mi hívő emberek vagyunk, tudjuk a hit alapjait nekünk nem kell tanulni, de igenis kell. Ami nem jelenti azt, hogy aki nem végez lelkészképző főiskolát vagy lelkész akadémiát, az nem lehet jó bizonyságtevő vagy jó hívő ember, de ugyanolyan értékű, mint a lelkész. Neki, a lelkipásztornak más a feladata, más a felelőssége, más az a munka, amit ő végez, meg megint más az, aki ezt nem hivatásszerűen, és most értsük jól ezt a szót, végzi. Most éppen délelőtti istentiszteleten hivatkoztam arra, hogy amikor én jártam a főiskolára, akkor az evangélikus teológiai akadémia jegyzeteiből tanultunk, mert nekünk nem volt saját tankönyv állományunk, és ott tanultam a poimenika pásztorolástan tankönyvből, hogy amikor egy lelkész elfoglalja a helyét a gyülekezetbe, akkor becsülje meg az elődjének a munkáját, mert hogy ez volt az indoklás, hogy mert hogy más vetésébe vagy aratásába álltok be, már nem tudom, hogy melyik volt vetés és aratás, ugye előbb van a vetés, utána az aratás, és én ezt vagy megértve, vagy csak ösztönösen, amikor ide kerültem Kisvárdára, akkor úgy emlékszem, vagy 4 vagy 5 évig nem változtattam azon a renden, ahogy az elődömtől tanultam. Hogy vasárnap délután 2-re Ramocsaházára kell menni, 4-re vissza kell jönni Kisvárdára, és 6 órára ki kell menni Berkeszre. És mondhatnák még 1-2 ilyen dolgot, hogy egy ideig csináltam, aztán egy idő után rájöttem, hogy talán ez így nem jó, mert a testvérek megidősödtek, este már sötét van a téli időszámításban, és átvariáltam úgymond a vidéki szolgálatokat. De amit ő mondott, amikor elmondta, amikor engem körbevitt a körzetbe, akkor igyekeztem megfogadni. Még azt is mondta az egyház elnöke akkor, hogy vegye magának egy jegyzetfüzetet, Laci, és írjon föl mindent. Hogy hol van a szabó, hogy hol van az órásmester, hogy hol van az autószerelő, és írja föl, mert ha oda kerül egy idegen városba, és így lett, hogy szeptember 10-én szólt az egyház elnök, hogy októberben Kisvárdára kell költözni, mert az elődöm nyugdíjba ment, és egy hónap alatt jöttünk ide mi is egy 1,5 éves, meg egy 4 hónapos gyermekkel, úgyhogy én még 3. éves voltam a főiskolán. És bizony megtanultam azt, hogy igen, jó mindent felírni, jó másoktól tanulni, leginkább jó az Úr Jézus tanítványának lenni, mert őtőle lehet a legtöbbet tanulni az igéből. De azon túl még más ismeretekre is szüksége van a hívő embernek. Szóval abban az időben a tanulás életközösséget jelentett. A rabbi kiválasztotta a tanítványait, egyszerre nem 50-et vagy 100-at, mint most egy iskolába megyünk, hanem Jézus 12 tanítványt választott ki, talán Izrael 12 törzse miatt, vagy a 12-es száma teljesség száma, egészen pontosan nem tudom, de Isten tisztelet végén majd megbeszéltjük, vajon valaki tud-e többet erről, hogy miért 12 tanítvány, akiket mindvégig tanított, és akiket mindvégig megőrzött. Bárcsak mindnyájan ilyenek lennénk, akiket az Úr Jézus taníthat és megőrizhet. Mert míg élünk, addig tanulunk. És míg élünk, az Úr Jézus megőriz bennünket. Ha csak mi nem szakítjuk ki magunkat ebből a közösségből. De az Úr Jézus nem csak szavaival tanított, hanem példamutatásával, cselekedeteivel, vagy azzal, hogy valamire nemet mondott, vagy azzal, hogy valakit megfeddett, vagy hogy valakit meggyógyított, vagy valakit a gyógyítás előtt megkérdezett, hogy miért akar meggyógyulni. És a tanítványok, én azt gondolom, hogy ott voltak persze, de figyeltek, hogy mit miért tesz, vagy nem tesz a mester. És nem csak a szavakból tanultak, illetve nem, akkor még a Biblia nem lehetett a kezükben, hanem szavaiból, meg a magatartásából tanultak a mesternek, és így lettek tanítványok. Így telt el ez a 3 év, amit a mester közelébe töltöttek. Akkor tulajdonképpen erre kell ma este választ adunk először is, aztán rátérek a másodikra, hogy az első, tanítványok vagyunk-e? elhívhatott-e bennünket az Úr Jézus? Tudjuk, hogy akkor 12-t hívott el, aztán voltak 500-an is, a nagyobb, szélesebb tanítványi kör, de azt is tudjuk, hogy később Pál apostol azt mondja, hogy mi mindnyájan szent elhívásnak vagyunk a részesei, atyafiak vagyunk. Mindenki, aki meghallja Isten igéjét, és arra igen választ ad, az bekerül a tanítványi körbe, mert mi mindnyájan elhívottak vagyunk, szent elhívás részesei vagytok, mondja az apostol. Szóval erre adjunk ma este választ, amikor vizsgáljuk azt, hogy jól teljesítjük a feladatunkat, hogy egyáltalán elfogadtuk-e a kinevezésünket. Tanítványok lettünk-e? Készek vagyunk-e beülni a diákpadba? Vagy, mint egyszer valaki üzente nekem, vagy mondta nekem, hogy én neki ne beszéljek, mert ő többet tud, mint 500 pap. Visszaüzentem neki, hogy én nem is pap vagyok, hanem lelkipásztor, úgyhogy eleve eltévedt az úton, de hát ha ő 500-tól is többet tud, én meghajolok az ő tudás előtt, de ilyet azért nem szoktunk mondani. Legalábbis magát ismerő és alázatos hívő ember ilyet nem tud, hogy engem ne tanítsanak. Tudom én már a leckét. Hanem aki elfogadja a kinevezését, azzal azt ismeri el, hogy míg élek, Jézus tanítványa, szolgálja akarok lenni, és mindvégig tanulni akarok. A Füle Lajos bácsinak a verse talán az, hogy a mi tankönyvünk a Biblia, a mi mesterünk, vagy a mi tanárunk az Úr Jézus, és a mi tankönyvünk a Biblia. Mi abból tanulunk. John Wesley, a mi vallásunk alapítója, azt mondta egyszer, hogy ő már szeretne egykönyvű ember lenni. Ugye John Wesley Oxfordban végzett, és Oxfordban is prédikált, nagyon művelt ember volt az akkori, nem akkori, hanem a bibliai irodalmi nyelveken, görög, héber, latin, és klasszikus nyelveket is többet beszélt. Rengeteget tanult, és azt mondta prédikátorainak is, hogy az lehet prédikátor, aki megfogadja, hogy egész életében tanulni fog. Mondhatnánk azt, hogy hát egy kicsit balga dolog. Hát ha valaki megtért, üljön fel a lóhátra, ugye akkor még így volt a metodista időkben, az 1700-as években Angliában, lovagoljon, ott a Biblia, és olvassa föl, hirdesse Isten igéjét, és ezzel kész. Hanem azt mondta a vezet, tanuljatok. És valakinek azt, nem valakinek, hanem azt mondta a prédikátoroknak, aki nem legalább naponta 4 órát nem tanul, az menjen vissza az előző foglalkozásához. Ezt néha az elfoglalt lelkész kollégák viccesen szoktuk egymásnak mondani, hogyha nem tudtál ma 4 órát olvasni, akkor menj vissza az előbbi foglalkozásodhoz. Hát én szőlő-gyümölcs termesztő vagyok. Lehet, hogy már egy párszor vissza kellett volna mennem szőlő-gyümölcs termesztő szakmába, mert nem minden nap tudok tanulni ennyit, de ő, John Wesley ezt mondta, a tanítvány mindig tanul. A tankönyv a Biblia, de azon kívül még mindent meg akar tanulni, ahogy itt elhangzott nagyon sok minden, hogy miért is tanulunk, azért, hogy legeredményesebben, legjobban eljuttassuk Isten üzenetét az embereknek. És akkor még egy utolsó John Wesley idézet, és nem azért, mert metodista reklámot akarok itt, hanem mert mindig ő jut eszembe. Na, el is felejtettem, amit akartam. Na, ugye ilyen a... Ezért kell még mindig tanulni. El is felejtettem, hogy melyikre akartam a sok közül hivatkozni, amit ő mondott. Na, de menjünk tovább, és akkor igent mondtunk-e, majd eszembe fogjuk. Igent mondtunk-e. Most nem várok igent, mert ezt mindenki maga fogja megadni ezt a választ, vagy újra megerősíteni magában ezen az Allianz héten. A másik, ha igent mondtunk és tanulunk, akkor a másik az, amit az Úr Jézus mond, menjetek el. Ezt mondta a tanítványoknak, menjetek el. És így tegyetek másokat tanítványokká. Menjetek el, mit jelent? Számtalanszor hallottam, és nagyon hasznos üzenet, hogy a hívő embernek soha nem kell olyanról fantáziálnia, vagy álmodozni, hogy ó, miért nem lehetek én Afrikában misszionárius, vagy Ó, Uram, miért is nem jutok én el oda Fokvárosba egy konferenciára? Enikő, hál' Istennek, eljutott. Vagy miért nem mehetek én el a világ másik részére? Talán valaki ismeri is ezt az egyszerű történetet, hogy valaki mikor álmodozott, akkor, hogy ő sehova nem tud menni, hát ő mit is használhat az Isten országában, akkor valaki leült vele és megkérdezte tőle, hogy abban a társasházban, ahol laksz, hozd már ide nekem a lakónévsort. És amikor odavitte neki, hogy kik laknak abban a 10 emeletes házban, akkor kiderült, hogy lakik ott egy kínai, lakik ott egy amerikai, lakik ott egy nem tudom melyik nációnak a tag, és akkor ez a lelkész azt mondta ennek az elkeseredett hívő embernek, hogy te nem tudsz ezekre a helyekre elmenni, de hát itt élsz egy háztömbben ezekkel a más országokban való emberekkel, akik lehet, hogy keresztények, lehet, hogy nem. Kérdezz meg tőlük. És itt a te missziói területed. És ennek az embernek felnyílt a szeme, hogy nem kell olyan után vágyakozni, amit nem ránk bízott Isten, hanem a magunk helyén, a magunk környezetében kell megnyitni a szemünket és a szánkat, hogy kinek mondhatjuk el az evangéliumot. És ez, hogy menjetek el, ez tehát nem erre vonatkozik feltétlenül. Akkor, abban az időben az Úr Jézus elindította a tanítványokat, Jeruzsálem, Samária, aztán a föld végső határáig, amit akkor ismertek, a tanítványok mondjuk így elindultak, kirajzottak, kicsit furcsa szót használok most. És valóban, ami rajtuk át, még sokszor erejükön felül, mint például Pál apostol, de a többiek is, elvitték az öröm üzenetet, ameddig tudták. Nekünk ma lehet, hogy nem ez a feladatunk, hanem nekünk ma az a feladatunk, hogy megmozduljon a szívünk például mások iránt. Vagy megmozduljon a lábunk, vagy nyitott legyen a szívünk a más vallású emberek felé, vagy a más gondolkodású emberek felé. És elvigyük nekik az örömhírt. Befejezésül két példát szeretnék mondani erre, hogy hogyan lehet megtenni. Itt Edinburgh neve szerepelt, ha jól tudom, akkor Paton János, akit John Paytonnek kell ejteni, ha jól tudom. Itt van egy native speaker közöttünk, biztos tudja, hogy kell ejteni John Paytont. De Paton Jánosnak mondjuk magyarul, ő volt az, aki elment az emberevők közé, aki hát elmondta az emberevőknek az evangéliumot. Sokszor volt veszélyben. Érdemes az életét elolvasni, rövid missziós történetben is meg lehet szerezni. És úgy segített ezeken az embereken, hogy elmondta nekik az Isten üzenetét, de egyszer egy kutat is ásott nekik, mert valahogy nem ismerték azt a technikát, hogy hogyan lehet elérni a föld rétegeiben azt a hasznos réteget, ahol ivóvíz található. És ez a Paton János ezt megmutatta nekik, és meg egy olyan érdekes dolgot is csinált, hogy amikor elküldött egy munkást, hogy hozzon neki valamilyen szerszámot ehhez, akkor ráírt egy fadarabra egy szót, és elküldte azzal, aki nem tudott olvasni, és hogy vigye el, és küldjék neki ezt a megfelelő szerszámot oda a helyszínre. És ott elterjedt a pápuák között ez, hogy a fa tud beszélni. Holott hát nem a fa beszélt, hanem hogy amit ő ráírt, azt az a valaki a munkatársa megértette, és akkor valahogy fölébredt ezekben az emberekben a vágy, meg Paton János is elhatározta, hogy megtanítja őket írni, olvasni, majd ha jól tudom, Biblia bizonyos részeit is lefordította számukra. És nagy áldás lett Paton János élete ott Pápua földön. Ez a 20-as, 30-as években volt, ha jól emlékszem. Lehet, hogy éppen ez egy ilyen ébredési mozgalomnak a irányaként ő elhatározta, hogy kimegy erre a veszélyes terepre is, és elvégezte az ő küldetését. Aztán olyan is volt, akinek azt mondták, hogy ne menj oda, mert megesznek, és sőt, talán Paton Jánosnak mondták a jó akaratú hívő emberek, ne menj oda, mert megesznek. Ugye ez nagyon egyszerű következtetés, hogy az ember ne csináljon semmit, mert abban baj lehet. És valóban a pápuák ősei emberhúst is fogyasztottak, hogyha arra került sor, de abban az időben már ez nem volt jellemző az ott élő emberekre. De így akarták őt elriasztani a gyülekezetben is. Ne menj oda, mert megesztek a pápuák. De őt nem lehetett visszatartani, hanem úgy érezte, hogy Isten oda küldi őt, és nagy áldással szolgált. És még egy utolsó példa, egy karitatív szervezet elhatározta, hogy segít Afrikában valahogy, és úgy érezte, hogy nem azzal akar segíteni, ami ott már esetleg megvan, nem bibliákat küldtek, hanem vettek két szamarat, ami aztán szaporulat után 4 lett, vagy 6, már nem is emlékszem, hogy, és egy családnak, nem egy családnak, egy falu közösségnek, egy nagy családnak segítenek ezek a jó akaratú hívő emberek abban, hogy el tudjanak menni a nem tudom 20 kilométerre lévő forráshoz, és onnan vizet hozzanak az egész falu számára. Mi ez, hogyha nem misszió? Mi ez, hogyha nem egy olyan szeretett szolgálat, miután megkérdezhetik ezek az emberek, hogy miért teszitek ezt? Miért törődtök velünk? És akkor, ha megkérdezik, akkor számot adhatunk a bennünk lévő reménységről, ahogy mondja Péter apostol. Hogy azért tesszük, mert szeretünk benneteket. Mert szeret benneteket az Úristen is. És mi az ő szolgái vagyunk, és ezért akarunk nektek naponta friss vizet adni a konyhátokra. Azt hiszem, az ilyen misszió az, ami gyümölcsöt érlel. És mi erre se vagyunk képesek, hogy Afrikába szamarat küldjünk. Legalábbis én nem gondolom magam erre kiválasztva. De a magam helyén, a magunk helyén mindannyian képesek vagyunk arra, hogyha elfogadjuk a tanítványságunkat, és mobilisak leszünk, ezt írtam ide magamnak, ami nem feltétlenül azt jelenti, hogy a kilométereket rójuk és keressük, hogy hol tudnánk valakivel beszélgetni, hanem hogyha divatos kifejezéssel kimozdulunk a komfortzónánkból, és amink van, azzal elmegyünk, akkor Isten meg fogja áldani a mi szolgálatunkat. Tehát csak a jó tanítvány lehet, tehet másokat tanítványokká. Legyünk jó tanítványok, tanuljunk, vegyünk leckét naponta, szálljunk el magunkat arra, hogy ezt tudjuk tenni, és ha kell, tagadjuk meg a lustaságunkat, és menjünk el, mint ahogy egy lelkész mondta egyszer, hogy jaj, olyan nehéz elindulni valahova, de mikor már ott vagyok, meg olyan jó. Ki ne ismerné ezt a kísértést, hogy és ő azt mondta, hogy csak addig nehéz, míg becsengetek valahova. Ugye nem könnyű családlátogatásban szolgálni, de ő is azt mondta, hogy be nem csengetek, addig olyan nehéz, mikor behívnak, már utána olyan könnyű, mert tudunk beszélgetni, és olyan jó közösségben vagyok az ottaniakkal, de addig meg kell tagadni magamat, mert legszívesebben nem mennék, mert félek. Vagy lehet, hogy kicsit lusta is volt. Hát velünk is előfordulhat, hogy félünk, vagy kicsit lusták vagyunk, de az Úr Jézus tanítvánnyá választott bennünket azért, hogy másokat is elhívjunk erre a közösségre. Így induljunk tovább, és így teljesítsük a parancsot.
Az imaheti alkalomnak a legfontosabb része jön most, imádságra készülünk, és előtte énekkel imádkozunk. Egy éneket énekeljünk most, jöjj, add tovább a jó hírt. Fennállva tegyük ezt az éneklést, és utána pedig imádságban felelünk majd a hirdetett üzenetre.
Yeah.
Köszönjük szépen, foglaljunk helyet. Nem szeretném összefoglalni a sok inspirációt, mert talán mindegyünknek van valami már lecsapódása, amire buzdított minket az Isten, és most arra van lehetőségünk, hogy válaszoljunk. Tehetjük ezt csendben is. Na de hát a közösségben vagyunk, miért nem mondanánk el hangosan is az imáinkat, hogy aki halkan szokott imádkozni, kérem, hogy bátorodjon fel a halk imádságra, aki pedig hangosan szokott imádkozni, tegyen meg ezt hangosan. Azt beszéltük lelkész társakkal, hogy mindig gyülekezeteink életéből mondunk egy-egy olyan ima témát, hogyha valaki ezt szeretné most imádságban az Úr elé hozni, sok egyéb iba téma mellett, ami lehet ott a szívünkben, akkor ezt is megtehetjük. Az evangélikus közösségnek az egyik ima kérése, hogy missziós útkeresésben vagytok, hogyha jól értettem. Ez egy közösségi útkeresés, de egyúttal a személyes életek is keresik az útjukat az Istennek a vezetését, és hogy hadd tudnám megtalálni az evangélikus közösség ennek az egységét, harmóniáját, hogy közben az Isten a nagy közösséget, mint a személyes életeket rendezi, hogy ebben legyen vezetése a gyülekezetnek és a tagoknak, vagy éppen a szolgálatot keresőknek. Jól szűrtem le nagyjából. Köszönöm szépen. Lenne valaki, aki ezért tudna imádkozni? Szabolcs, köszönöm szépen. Aztán az evangéliumi testvérközösségnek most a helyzete, ha az jól ismert lehet előttünk, ki még többet tud erről, mégis az a gyülekezetnek a kérése, hogy a nehéz helyzetükben is legyenek képesek Istenre figyelni, és a megoldandó helyzetekben pedig egységre jutni. László, valami hasonlót értettem meg. Lenne valaki, aki a Magyar Evangéliumi Testvérközösségért tudna mostani helyzetükért, kimenekedésért imádkozni? Angéla esetleg. Szabolcs jelentkeztél. Hát ha mindegyik ima témát Szabolcs fogja elvinni, akkor hogyha... A mi gyülekezetünkben egy ima témánk, nemrég, hát csak mindig erről beszélgetünk, mi nem vagyunk nagy egyház, meg nagy gyülekezet, persze nem is kell hasonlítgatni magunkat, de pont délelőtt nehezedett rám az üzenet, hogy Noé, mondja Péter az első levelében, hogy Noé is nyolcad magával menekült, meg mindenki más meghalt, ez a nyolc ember megmenekült, és ilyen a mi küldetésünk, hogy mi nem a többséghez tartozunk, már a hívőkről beszélek. A baptista gyülekezet is érzi, hogy nem vagyunk sokan, kicsik az erőforrások, ezért nem engedhetjük meg azt, hogy minden dologba belekezdünk, amihez kedvünk van, hanem Isten vezetését kell megértenünk, hogy ezt a kicsit, azt arra használjuk, amire az Isten hív bennünket, hogy valaki tudna azért imádkozni, ez a pici baptista gyülekezet, nemrég még 15 tagjával, most 14 tagjával már, de hogy hadd tudná érteni az Istennek ezt a vezetését, lenne, aki Szabolcson kívül imádkozik. Ezért. Enikő, köszönöm szépen. És hadd osszak meg, ezt is beszéltük a testvérekkel, a szerkesztő testvérek, akik a Világ Allianz ima hétnek és a magyarországinak is a témáit összeállították. Egy rövid ima kérés szerepel ebben a kis kiadványban. Ez Isten felé mondott imádságképpen is értelmezhető. Istentől kérjük, hogy küldetésünk ne legyen anonim, névtelen, hanem hordozza magán az Atya, Fiú, Szentlélek Istennek a jelét. Kérjük, Istenünk, hogy világunkban, ahol olyan sokaknak van valami fajta úgynevezett küldetése, a mi küldetésünk az téged tiszteljen és neked engedelmeskedjen, hogy az emberek higgyenek Jézus Krisztusban és üdvözüljenek. Ebből azt értettem, hogy lennénk-e olyan hívők, akik felvállalják azt, hogy nem csak úgy tesszük a jót, de nem beszélünk arról a Jézus Krisztusról, aki erre minket alkalmas, se tesz, hanem vállaljuk fel, hogy kihez tartozunk. Na ezt most már nem kérdezem meg, de aki szívesen imádkozik bármelyik témáért, illetve kapott bármi üzenetet, akár Enikőnek a bizonyságtételén keresztül, vagy Lászlónak az ige hirdetéséből, akkor boruljunk oda az Isten elé. Szabad röviden imádkozni, abban reménykedve, hogy minél többen fogunk imádkozni. De tegyük ezt most így az Isten előtt. Boruljunk le, és egyesével hangosan, akit a lélek indít, imádkozzunk.
Szállítunk neked, Uram, azért, hogy itt lehetünk előtted, és te most elénk hozod ezt a parancsot, amire elhívtál minden benned hívőt, mindenkit, aki elfogadott téged Urának, egyedüli Istenére. Uram, köszönöm azt, hogy te feladatot bíztál rám. És köszönöm azt, hogy ezt most így ebben az Allianz közösségben élhetjük meg. És köszönöm azt, hogy mindannyian benne bízhatunk, te rád bízzuk a mi életünket is, és keressük a mi feladatunkat. Uram, így kérlek, te légy most az útkeresésben, hogy Enikőjék is hadd tudják megtalálni azokat az utakat, amelyre te küldöd őket. Uram, kérlek, segíts meg ezt a közösséget, hogy hadd lássa meg, Uram, hogy itt Kisvárdán, környéken hol vannak azok a feladatok, amelyekre te hívod el őket. Uram, mert tudom, hogy abban lesz áldás, és így ebben az egységben tudjuk azt a rengeteg embert megtalálni, aki lehet, hogy hallott rólad, de nincs kapcsolata veled. Uram, tényleg ezek a számok, ezek nagyon, de nagyon nagyok. És ha őszintén belegondolunk, akkor körülöttünk is rengeteg olyan ember ilyen, aki talán keresztény és gyökerileg vallják magukat, de nincs élő kapcsolata veled, Uram. Kérlek téged, segíts minket, kis gyülekezeteket is. Uram, te tudsz alkalmassá tenni olyan dolgokra, hogy sokak felé elérjünk, de Uram, hogyha neked az az akaratod, hogy mi akár egyen-egyenként egyes embereket megszaláljunk, Uram, te mutasd meg a te akaratodat, hogy abban az irányba hadd tudjunk menni, mert akkor az áldások meg lesznek, és átvetjük az eredményeket is. És Uram, kérlek, te segítsél az evangéliumi testvérek közösségnek is mostani nehéz helyzetében, hogy ott is akár megújulás által, akár a te munkád által, a te segítséged által, ha tudjon tovább menni ez a gyülekezet, kisvárdai gyülekezet, és tudom, hadd lássa azt, hogy mi a te akaratod. Kérlek, így legyél velünk, és tudom, kérlek, segíts a mi gyülekezetünkön is, hogy mi is hadd lássuk a mi feladatunkat. És köszönöm azt, hogy el tudtunk indulni nagyon sok mindenben. Akár a gyerekklubban, akár a szülőklubban, akár a nyugdíjasok felé végzett munkában, akár a szenvedélybetegségben lévő felé végzett munkában. És ugyan tényleg látjuk azokat a korlátokat, amelyeket úgy mondunk, hogy lehetőségek. De Uram, te ezt a lehetőségeket ki tudod tágítani, meg tudod adni azokat az egyszerű megoldásokat, amivel a te akaratodból, a te segítségedből nagy dolgokat tudunk mi is végrehajtani, és várjunk erre, hogy lássuk a te akaratodat. Kérlek, segítsél meg minket is. Amen.
Amen.
Uram, köszönöm neked, hogy úgy ismerhettelek meg téged, mint hatalmas Istent, aki ugyanakkor a kicsiken, az erőtleneken és a gyengéken keresztül cselekszel hatalmasan. Köszönöm neked, Uram, a kicsiségünket, gyengeségünket, amit mindhárom gyülekezetben megélünk, hiszen a többi egyházhoz képest, vagy a nagy egyházhoz képest mi tényleg olyan pici közösségek vagyunk. De köszönjük neked, Urunk, azt, hogy nem azon múlnak a dolgok, hogy mi mire vagyunk képesek személy szerint, hogy nekünk milyenek az erőforrásaink, nem az, hogy mennyire engedünk teret a te jelenlétednek és a te munkádnak. És Uram, én olyan hálás vagyok neked mindenért, amit már eddig cselekedtél ebben a három gyülekezetben, és hálát adok neked azokért a dolgokért, amiket ezután fogsz cselekedni. És köszönöm neked, Uram, azt, hogy ezeket az alkalmakat is te arra használod fel, hogy megerősíts bennünket, hogy lázba hoz bennünket, hogy megérintsd a szívünket, és hogy megértesd velünk azt, hogy nem mi teszünk szívességet neked, hanem az egy óriási megtiszteltetés, hogyha beleállhatunk a te munkádba, és láthatjuk azt, hogy te hogyan mozdulsz. Így imádkozom, Uram, a baptista testvéreinkért, de így imádkozom én is a testvérközösség tagjaiért és a saját gyülekezetünkért is. Dicséret a te nevednek, Uram. Amen.
Amen.
Mennyi édes Atyám, köszönöm Néked, hogy gyermeked lehetek, és köszönöm, hogy parancsodat teljesíthetem, ha nem is mindig igazán. Ha nem is mindenre tudom rámondani, hogy igenis. De ahogy most mondta a testvér, az a vágy volt a szívemben, hogy keressük azokat az embereket, akik szeretnék, hogy megtaláljanak téged. Én arra kérem a testvéreket, elsősorban magamat is, hogy segítsen meg az Úr Jézus abban, hogy úgy éljünk, olyan életvitelt tudjunk mutatni, nyújtani a másik testvér felé, hogy akár a mi cselekedetéken keresztül és keressék, és találják meg az Urat. Hallgattassék meg az Úr Jézus Krisztus nevében. Amen.
Amen.
Úr Jézus, hálás vagyok azért, hogy összegyűjtöttél bennünket, és hogy ez a kegyelem, hogy itt lehetünk, és hallgathatjuk a te evangéliumodat, és nem csak hallgathatjuk, hanem ezt el is sajátíthatjuk. Te add meg, kérlek, hogy megérthessük ezeket az igéket, és ne csak a mi hasznunkra, hanem mások hasznára is válhasson ez. Te tégy bennünket tanítvánnyá, te erősíts meg bennünket, és ha tudnánk erre úgy gondolni, mint kiváltság, mint kegyelem, hiszen ez egy hatalmas dolog, egy csodálatos dolog, hogy te, a mindenható Isten, használni szeretnél bennünket eszközként mások életében. Ha tudnánk, Uram, bár gyengék vagyunk, de mégis hasznos eszközeid lenni, és te add meg, kérlek, hogy ne álljunk a te evangéliumod útjába, hogy ne magunkat akarjuk hirdetni, ne a dicsvágyra menjünk, vagy arra, hogy magunkról beszéljünk, hanem mindig a te ígédről, hogy mindig ez legyen az első. Amen.
Amen.
Köszönjük, Uram, hogy kiválasztottál és említettél ezzel szolgálatokra a te követéshozzel. Kérlek, hogy erősíts meg bennünket testvéreivel együtt, hogy hűségesen keressük a te akaratodat, és cselekedjük azt Jézus Krisztusért, kérlek, könyörüljön. Amen.
Amen.
Uram, hálát adok a Szent Lélekért, és köszönöm, hogy által lehetséges az, hogy szolgálatban álljak és álljon. Köszönöm, Uram, azt a kegyelmet a mi életünkben. Köszönöm a gondviselést, és köszönöm azt, hogy soha nem küldöm minket egyedül szolgálatban.
Amen.
Drága Úr, köszönjük neked ezt a mai alkalmat, hogy ma is szolgálatba állítottál minket, és köszönjük azt is, hogy ezt a szolgálatba megáldottad, és érezhették, hogy te nem hagysz minket cserben, és kérlek, hogy figyelj a te igéd mindenkit megtalálni, és mindenkinek megmutassa a helyes utat. Amen.
Amen.
Drága Atyám, hálát adok én is neked, és köszönöm, Úr Jézus, hogy ezt az alkalmat megadtad most nekünk, és hadd kérlek azokért, akiket most szívvel talált a te igéd itt ma este, hogy ha még nem ismernek téged, vagy nem vagy az életük ura, akkor kérlek, vidd ezt végre az életükbe, és add, hogy befogadjanak téged, Úr Jézus, és hogyha valami szabadításra van szükségünk, vagy olyan megkötözöttség van az életünkbe, akkor kérlek, te légy a mi szabadítunká, és te légy az, aki ezeket a köteleket most elvágod az életünkbe. Amen.
Amen. Drága Úr Jézus, köszönöm neked azt, hogy jöhetünk most eléd közösségben is, és abban a küldetésben, amelyre minden tanítványt elhívtál, most meg akarsz bennünket erősíteni. Köszönöm, hogy engem is szólítottál. Nehéz dolog egy egész életen keresztül arra figyelni alázattal, hogy még mindig van mit tanulni, és bár annyira szeretném, talán nem vagyok egyedül, ezzel szeretném jól csinálni, és mindig rá vagyok arra utalva, hogy figyeljek rád, és tanuljak tőled. És köszönöm, hogy sokszor küldesz olyan tapasztalt, hogy egyszerűen csak más testvéreket, akik keresztül tanítani tudsz és akarsz. Köszönöm, hogy így tanulhatunk most sokan egymástól, és köszönjük neked, gazdagom, megáldottad és megterítetted ezt az alkalmat, az igei üzeneteket. Imádkozom én is, Uram, azért, amiért talán sokan most ezen a napon a világban, hogy a mi szeretett szolgálatunk, a mi ige hirdetésünk, az ne maradjon névtelen, anonim, abban az értelemben, hogy nem magunkat nevezzük meg az üzenet forrásának, vagy éppen a szolgálatunk erejének, hanem bátran vállaljuk, hogy mi magunktól semmire sem vagyunk képesek, haszontalan szolgák vagyunk, de te vagy a forrás. Tőled jön az örömüzenet, és tőled jön az a szeretet szolgálat, amelyre, ha képessé teszél, akkor talán egy ember felé, vagy egy kis csoport felé le tudunk szolgálni. Köszönöm, hogy szólítottál engem, hogy merjünk kimozdulni, én magam is, és köszönöm azokat az élményeket, akár az elmúlt napokban és hetekben, amikor olyan dolgokra hívtál el, amit még sose csináltam életemben, de mégis megmozdítottad a szívemet azért, mert valamit akarsz tenni. És fontos számodra a kisvárdai és a környékbeli falvaknak a népe. Meghaltál értük is, és nagyon akarod, hogy üdvözöljenek, ahogy velünk együtt akarsz bennünket a mennyben látni. Segíts, hogy ebben a küldetésben mi tudjunk veled tartani. Amen. Mondjuk el az Úrtól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. 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 Kedves Allianz gyülekezet, nagy szeretettel köszöntök mindenkit. Valóban egy kicsit könnyű kísértésbe esni lelkészként, hogy annyi minden üzenetet szeretnénk átadni. És hadd köszönjem meg most a gyerekeknek, a fiataloknak, meg az egészen hajlott hátú, meg mindenféle bajokkal küzdő, nagyon tapasztalt fiataloknak, hogy velünk tartottatok végig. Senkit nem láttam, hogy elment volna az alkalom közben. Nagyon nagy hála azért, hogy így összetart ez a közösség. A baptista oldalról én azt látom, Szabolcsal is beszélgetve, gyülekezetvezetőnkkel, de többiekkel is, hogy nekünk fontos ez a közösség, és nagyon jó együtt lenni. Jó ebben a városban és ezen a környéken tudni azt, hogy vannak testvéreink a mi imaházunk falain kívül is. Jó oda köszönni egymásnak, és nagyon megerősít ez, amikor szinte már minden hónapban tudunk találkozni Enikővel és Lászlóval, együtt imádkozni, együtt könyörögni az Úrhoz. Az Isten adta ajándékhez, úgyhogy köszönjük azoknak, akik ezt most ide szánták, és az a reménységünk, hogy tudunk találkozni, talán még újakkal is a ránk váró alkalmakkor. Köszönöm Enikőnek és Lászlónak az igei szolgálatokat, a bizonyságtételt, talán mindegyikben volt minden, de köszönjük, hogy ezt elmondtátok nekünk, és ezzel szolgáltatok felénk. Aztán szeretném megköszönni a fiataloknak, hát jóvarészt evangélikus bázissal, egy kis metes és baptista kiegészítéssel, de a dicsőítő csoportnak a szolgálatát, és köszönjük, hogy ilyen jókedvel vezettetek bennünket az Isten dicséretében. Nagyon különleges dolog, elég sok ima héten voltam már eddig életemben, hogy minden korosztály ilyen szép számmal van jelen. Gyermekek, fiatalok, meg még fiatalabbak, meg egészen őszhajú fiatalok. Ez egy nagyon jó dolog, és adna az Úr Jézus, hogy nem csak az öregeknek a hobbija ima hétre járni, hanem mindenkinek van helye egy ilyen közösségben. Köszönöm, hogy ezt együtt élhetjük át. Aztán szeretném megköszönni azt a meglepetést, amit Enikő készítettél, és azt nem tudom, nekem nem tisztem talán elmondani, de egy ige kártyával készült Enikő mindenünk nevében, és azt fogadjátok szeretettel majd az Isten tisztelet végén. Boginak szeretném külön megköszönni, mert ő mindig a zenei csapatnak a motorja, és így ha névvel is Olá Boglárka, így elég most a két névvel, hogy vállaltad ezt, és az ének választásban, meg az inspirációban a sok szenvedéssel, meg a próbák összehozásával, de szolgáltál közöttünk. És Lászlónak pedig a történelmi folytonosságot szeretném megköszönni, mert kicsit újak vagyunk itt a Enikővel, még mindig talán így másfél év után, de Lászlón keresztül nagyon sok mindent megtudtunk az előttünk lévő szolgálattevőktől, meg egyáltalán is rajta keresztül gyorsabban meg tudtunk érkezni. Hála ezért, és az Allianz közösségben is ezt köszönjük. Szeretném hirdetni, hogy szeretett vendégséget a záró alkalommal tartunk. Tavalyi emlékek alapján szabad visszaemlékezni. Esetleg akihez hozzá tud járulni valamilyen módon, azt köszönettel fogadja az evangélikus gyülekezet. Talán jó irányelv, hogy amit egy szalvéten el tudunk képzelni, hogy meg tudunk ennél olyat szabad hozni majd erre a szeretett vendégségre. A gyűjtéssel kapcsolatban hadd hirdessem azt, hogy lelkipásztorokkal beszélve a Allianz körnek a működését szeretnénk nem a kisvárdait, hanem a magyarországit támogatni. Tehát aki a persejbe dob itt, és majd szombaton és vasárnap, azt egy ilyen valamilyen utalásos vagy egyéb formában, de eljutatjuk a magyarországi Allianz körnek, és akkor az ő munkájukat, szervező munkájukat támogatják azok, akik most a persejbe tesznek. Hadd mondjam már most örömmel is, hogy 2024-ben elhangzott egy név Enikő szájából, Szeverény János neve, meg aztán sok gondolat beindult, hogy lehet, hogy nem kell megvárnunk majd a következő januárt a találkozással, és ebben keresjük az Istennek a vezetését, hogy adna még ilyen alkalmat évközben is az Úr. Még egyszer hadd mondjam a weboldal nevét, ha valaki részletesebben szeretne utánolvasni akár az Enikő által említett nyilatkozatnak, vagy hírlevélnek, ez az Allianz egy L-lel és S-szel a végén, tehát allianz.hu weboldalon nagyon sok információt meg lehet ezzel kapcsolatban találni. És végül az alkalmakat hirdettem szombaton a Galilea háztemplomban 17 órától, úgy mint ma, vasárnap pedig az evangélikus templomban szintén 17 órától lesz a következő két alkalmunk. Álljunk fel és így énekeljük ezt az éneket. Végezetül az Úr Jézus Krisztus kegyelme, mennyi atyánk szeretete és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mi velünk. Amen. Jézus él, az Úr közel, jövel, Uram Jézus. Így szoktunk zárni, és ha valakinek ez ismerős, mondjuk együtt. Jézus él, az Úr közel, jövel, Uram Jézus. Szabad a gyülekezet.